ige hirdetésünk alapigéjét a Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasom. Jelenések könyve 3. fejezetének a 18. verséből olvasom az első és az utolsó részt. A versnek a középső részét ki fogom hagyni. Tehát a Jelenések könyve 3. fejezet 18. verséből így olvasom az első és az utolsó részt. Azt tanácsolom neked, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Azért hagytam ki a többi részét ennek a versnek, mert ma kifejezetten a szemgyógyító írről szeretnék veletek közösen gondolkodni, mégpedig arról, hogy ez a felhívás, ami talán mindnyájunk számára ismert laodiciai üzenetben hangzik el a végidő keresztényeinek, mit takar? Miért van szükség a végidő keresztényeinek szemgyógyító írre? Mit nem látnak ők? És mi ez a szemgyógyító ír? Nézzük meg, hogy mit is takarhat ez a dolog, de ehhez egy másik fogalomtól indulok el, amihez felolvasok még egy igeszakaszt, ezt a János evangélium a 15. fejezetéből olvasom, az 5. verset. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A szőlőtő és a szőlővessző példázata egy jól ismert példázat. Egyik legjobb szemléltetése annak, hogy milyen az embernek a Krisztussal való egészséges kapcsolata. Én műszaki ember vagyok, és sokáig nem értettem, hogy hogyan lehet az, hogy amikor így olvassuk az igében, hogy aki én bennem marad, én pedig ő benne. Hogyan lehet az, hogy én benne vagyok, de ugyanakkor ő is bennem van? Ugye, hogyha valami valamiben benne van, az feltételezi, hogy van egy nagyobb tárgy, és van egy kisebb, ami belefér a nagyobba, de akkor a nagyobb hogy fér bele a kisebbbe? Ugye az embernek ilyen gondolatokat indított el. De aztán rájöttem, hogy ez nem fizika, hanem ez maga az élet. Ahogyan a szőlővesszőt tartja a szőlőtő, de belülről is az életadó nedv a szőlőtőtől származik, úgy kell ezt érteni, tehát a szőlővesszőnek mindene, amilyen van, az a szőlőtőtől származik. Kívülről is ő tartja őt meg, de belülről is ő élteti. És ez a hasonlat ezért szemléletes, mert a mi Krisztussal való kapcsolatunknak is ilyennek kell lennie. Isten gondviselésében élünk, tudatában kell lennünk annak, hogy Isten tartja fent az életünket, de az életünk, a belső gondolatvilágunk, a mi belső döntéseink is Istentől kell, hogy származzanak. De van itt egy kérdés, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani, mert könnyű erről így elméletben beszélni, ezt általában könnyen belátja az ember. De nagyon sok bibliai igazsággal az a gond, hogy problémás ezt a gyakorlati életre lefordítani. Mert amikor egy hétköznap az ember tele van problémákkal, egyszerre 5-6 dolog van a szeme előtt, és feszültség van, stresszben van, akár munkahelyen, akár családban, akkor legkevésbé szokott ilyen dolgokon gondolkodni. Hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Mit mond erről az Isten igéje? Ugye a kívül vagy belül kérdés az nem új keletű. A Bibliában ezzel nagyon sokszor találkozunk. Már a Szentírás legelején is. Az első emberpár az Édenkertben élt, az Édenkert falai között, úgymond, belül, és amikor elkövették azt a bizonyos első bűnt, akkor Isten kiűzte őket az Édenkertből, és kívül találták magukat, és onnantól kezdődött az ő nyomorúságuk. Amíg bent voltak, addig boldogok voltak, addig békességük volt, addig Istennel zavartalan közösségük volt. Ahogy kívül kerültek, egy egész más élet kezdődött. De ez a fogalom aztán később visszatér Noé történetében, ott is, aki a bárkán belül volt, az életben maradt, aki a bárkán kívül rekedt, az elveszett. De ha tovább megyünk, akkor az ószövetségi zsidó nép életében is, aki a zsidó népnek része volt, aki közöttük élt, aki ehhez a néphez tartozott, ő belül volt, ő Istennel, Isten oltalmát és gondviselését élvezte, aki pedig kívül volt, a pogányok, ők pedig elvesztek. És ugye mindenki tudta, hogy itt nem csak egy fizikai hovatartozásról van szó, hanem aki belül van, az Istenben van, aki pedig kívül van, az Istent elveszítette, az Istentől távol van. És ez a kérdés ma is épp oly aktuális, mint régen. Honnan lehet tudni azt, hogy mi belül vagyunk, vagy kívül vagyunk? Ha megkeresztelkedünk, vagy ha egyházhoz tartozunk, gyülekezethez tartozunk, vagy elég, ha hiszünk Jézusban, akkor mi belül vagyunk? És honnan lehet tudni azt, hogy Krisztus bennünk van-e? Ez alanyi jogon jár azoknak, akik bíznak benne, akik hisznek benne? Vagy valami más is kell ehhez? Térjünk vissza a zsidó néphez. Ott mindenki belül volt. Ugye ezt nem nehéz eldönteni, mert ott leszármazás alapján történt a zsidó néphez való tartozás, tehát testi alapon, testi leszármazás alapján, tehát testileg mindenki belül volt. Lelkileg már ez vitatható. De a probléma ott igazán fordított volt, mert a nép az ugyan belül volt, de Isten nem mindig volt belül. Ugye szeretett volna szegény belül maradni, de újra és újra kirekesztették. Hogyan rekesztették ki Istent? Volt egy zenei, talán zenei előadó, úgy tudom, ez egy igaz történet, csak az a gond, hogy én már nem emlékszem, hogy ki volt az illető, aki koncertet tartott, és a biztonsági őrök nem engedték be a saját koncertjére. Mert nem úgy volt öltözve, mint a többiek. És hiába mondta, hogy ő az előadó, nem hitték el. Többször próbálkozott, kinevették. És végül nem tartotta meg a koncertet. Elmaradt, mert hazament, ugye nem tudott mit tenni. És úgy felmerül az emberbe a kérdés, hogy hogy történhet egy ilyesmi meg? Hát azért történt meg, mert nem illett a többiek közé. Nem úgy volt öltözve, mint azok a vendégek, akik egyébként a koncertre értek. Hát ő a maga alternatív stílusában, ugye tényleg nem tudom, kiről van szó, de ez egy valóban megtörtént eset, másképp volt öltözve, nem illett oda. És Istennel is ugyanez a helyzet. Isten bűnnel együtt nem lakik, ugye olvassuk a Zsoltárosnál. És ha valamivel, őt a bűnnel lehet elűzni. Ahol bűn van, ott Isten nem marad. Még akkor sem, hogyha őre hivatkozunk újra és újra, és őróla beszélünk, és ő tőle származónak tekintjük magunkat, ő nem lehet ott, ahol bűn van. Nem illik azok közé, akik bűnnel együtt élnek. És ez pontosan így van a mi életünkben is. Ugye szépen szoktunk imádkozni, és a hívők valóban ismerik az ígéretet, hogy Uram, add nekünk a te lelkedet. Ugye a hegyi beszédben Isten megígérte, hogy ha kérik, akkor ő adja. Ő szívesebben adja az ő lelkét, mint az apa, amilyen szívesen ad ajándékokat az ő gyermekeinek. És kérjük mi az ő lelkét, és ő valóban nem fuparkodik ezzel, de sajnos az ember hajlamos arra, hogy az egyik kezével átveszi, a másik kezével meg visszautasítja. Mert az életünk sokszor előzi őt. A mi életünk az, ami ezt megteheti. Mikor űzték el Istent először a zsidók? Amikor Áron vezetésével megöntötték azt a bizonyos aranyborjút. Isten kívül rekedt, kívül szorult a népen, és nem is akart visszatérni közéjük, csak Mózes könyörgésére tért vissza. De ez sajnos csak a kezdet volt. A zsidó nép történetét, hogyha olvassuk a Királyok és a Krónikák könyvében, akkor akkor azt olvassuk, hogy gyakorlatilag újra és újra kívül rekedt a saját népén. Az utolsó időszak, amikor még együtt volt a néppel, az az Esdrás-Nehémiási reformáció, ezután újra lassan eltávolodott a nép Istentől, úgymond Isten újra kívül rekedt. És olyan hosszú időre rekedt ezúttal kívül, hogy amikor végül eljött a Messiás, eljött az ő teremtőjük, akkor már nem is ismerték őt meg. Már teljesen félre ismerték. Tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon most a lelki Izrael esetében, az új szövetség idején, ahol nem testi leszármazás szerinti a hozzávaló tartozás, most hogy van? Mi ő benne vagyunk? Úgy gondoljuk, hogy benne vagyunk. És miből gondoljuk? Hát itt ülünk a gyülekezetben, járunk rendszeresen, hiszünk benne, bízunk benne, és valóban az ő kegyelmével fenntart bennünket. Hordozza az ő népét, akkor is hordozza, hogyha a nép méltatlan erre, amíg Istennek tart a kegyelem ideje, addig ez az állapot fennáll. Ugye az adventisták tudják, hogy ez a kegyelemidő egyszer le fog járni, sőt azt is tudjuk, hogy aki ismeri ezeket a proféciákat és ezeket az igazságokat, azoknak korábban jár le a kegyelemidejük. Ez talán néha egy kicsit ettől el is szorul a torkunk, de alapvetően ebben reménykedünk, hogy mi benne vagyunk. És vajon valóban benne vagyunk? És ő bennünk van, közöttünk van? Ugye az új szövetség az önkéntes megtérésen és szövetségkötésen alapul. Itt már, ha valaki csatlakozni szeretné Istenhez, akkor megteheti. Ha hisz Istenben, akkor Isten magáénak fogadja a Krisztus áldozatára való tekintettel. És tényleg valóban sokan ezt megteszik, megkeresztelkednek, szövetséget kötnek Istennel. De előfordulhat-e az, hogy valaki önként és szeretetből választja Istent, élete részévé szeretné tenni, és Isten mégis kívül reked? Lehet ilyen? Előfordulhat, hogy egy gyülekezetből vagy egy egész nép közül is kívül rekedhet? Ilyen is megtörténhet? Sajnos igen. Ugye Istennek mindig volt népe ezen a földön, olyan nép, amelyet magáénak tekintett. Mindig volt olyan egyház, amelynek valóban feje a Krisztus. És az összes keresztény egyház úgy gondolja, hogy ő az. De sajnos nem mindegyik lehet az. Honnan tudjuk, hogy van ilyen nép, amelyet Krisztus magáénak tekint? A 7 gyülekezeti levélből. Ugye a különböző keresztény korszakok keresztényeihez szól, azokhoz, akik őszintén Istenhez szeretnének tartozni. Ugye most nem megyünk bele abba, hogy sajnos van eltorzult kereszténység is. De van olyan igazi kereszténység, amelyet Isten valóban magáénak tekint, és ezek nem csak a láthatatlan egyház, akik őszintén hisznek benne, hanem olyan közösség, amelyik élő szervezetben egymással szeretett kapcsolatban áll. Még akkor is, ha csak néhány ember ennek a része, de van ilyen nép. És ezért a népért, ezért a néhány igazán hívőért tartja fent Isten ezt az egész világot. Melyik az a keresztény korszak, ahol Isten egy népet magáénak tekint, de mégis megszakad vele a kapcsolata? Van ilyen keresztény korszak? Igen, a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versét olvasom. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Ugye ezt a verset ismerjük, ezt általában magunkra szoktuk érteni, hogy Isten így közeledik hozzánk, és ez az a jelképes cselekedet, amikor Isten kopogtat a mi ajtónkon, és mi beengedhetjük őt az életünkbe, és részévé válhat az életünknek. De ez nem csak nekünk szól, ez eredetileg a Laodicea levélnek a része. Ez annak a korszaknak szól, amelyet a Laodicea képvisel, ez a végidő népéhez szól. És szól magához a néphez is, de szól minden egyes emberhez. És amellett, hogy ebben van egy nagyon jó hír, hogy Krisztus szeretne bejönni a mi életünkbe, ott van a rossz hír is, hogy pillanatnyilag az ajtón kívül található. Nem nagyon szokott, nem így szoktunk mi ezen elakadni, hanem ugye szeretjük mindig a reményt látni benne, ami nagyon helyes, mert reménykednünk kell. De önmagában a diagnózis szomorú. Krisztusnak van egy népe, akik bíznak benne, és őszintén bíznak benne. Nem egy képmutató kereszténységről van szó, Krisztus is elismeri, hogy ez az én népem. De mégis most valamilyen oknál fogva az ajtón kívül rekedtem. És mást is ír ez a Laodicea levél, ugye most nem fogom felolvasni, valószínűleg mindnyáján ismerjük, meg nem is akarok ebbe mélyen belemenni. Olyat is ír a levél, hogy ennek a népnek az állapota rosszabb, mint a pogányoké. Ugye megrázó állítás. Azt írja, hogy bárcsak hideg lennél, vagy forró, de sem hideg, sem forró vagy, hanem langyos vagy, és ez a langyos állapot, ez rosszabb, mint a hideg állapot, bárcsak hideg lennél. Mert ha hideg lennél, ha teljesen hitetlen lennél, akkor meg tudnálak szólítani. De mivel langyos vagy, az azt jelenti, hogy valamit tudsz rólam, azt gondolod, hogy hozzám tartozol, de pont ez a fajta magabiztosság tesz téged alkalmatlanná arra, hogy meghalld az én hangomat. Mert azt gondolod, hogy hallod. Azt gondolod, hogy tudsz mindent. És felsorol három nyomorúságot, a szegénységet, a mezítelenséget és a vakságot. Azt mondja, hogy szegény vagy, bár azt gondolod, hogy gazdag vagy, mezítelen vagy, bár azt gondolod, hogy vannak fehér ruháid, és vak vagy, bár azt gondolod, hogy te látsz. Ezek közül melyik a legrosszabb? Mit gondoltok? Én azt gondolom, és itt hallom is, hogy talán a vakság a legrosszabb. Azért a vakság a legrosszabb, mert nem csak nem lát, hanem fordítva lát. Mert ha nem látna semmit, az még nem lenne olyan nagy baj. De ő ott, ahol szegénység van, ott gazdagságot lát, ahol a mezítelenség rúdsága van, ott szép fehér ruhákat lát, és azt gondolja, hogy lát. Mert ő valamit lát. Nem szándékosan vagyunk vakok, mi szeretjük a megváltónkat, értékeljük az igaz életet, elhatárolódunk a bűntől, ezzel nincs is baj. De honnan tudjuk, hogy kit szeretünk, ha nem látunk? És hogyan tudunk igazi bűnbánatot tartani, ha nem látjuk a bűneinket? Olyan üzenetről van szó, ami nagyon sokszor elhangzik a mi gyülekezeteinkbe, és sokan már unják is egy kicsit, hogy mindig ez a laodiceai üzenet, és tostorozzuk magunkat ezzel. A legtöbb hívőnek erről az igéről, amit felolvastam az előbb, hogy az ajtón kívül állok, és zörgetek, mi szokott lenni a gondolata? Ugye, mi elismerjük, hogy ő mondta, és ha ő mondta, akkor ez így is van. És látva a gyülekezetek állapotát, a nép állapotát, bólogatunk, hogy hát igen, látszik is azért, hogy itt még lenne tennivaló. De ha magamra gondolok, akkor nekem az jut eszembe, hogy én behívtam Krisztust az életemben. Én imádkozom érte hozzá. Még böjtölök is. Én komolyan gondolom, hogy szeretném, hogyha az én életem része lenne. Én benne bízom. Járok gyülekezetbe is. Megtartom a szombatot. Komolyan veszem a parancsolatokat. Természetesen, ha valami hiba becsúszik, ha megbotlom, akkor elrendezem Istennel. Értékelem azt, amit az emberért tett, mindennél többre értékelem az ő megváltását, tudom, hogy mennyit köszönhetek neki. És ezért tényleg hálás vagyok, és én szeretem Jézust. Komolyan szeretem, és szolgálni akarok neki. És az életemet is szeretném ő vele együtt élni. Igyekszem minden felismert igazság szerint engedelmes életet élni, hálából és szeretetből, és nem kényszerből. És az ember, ha végig gondolja ezeket, jó esetben, mert én most arról beszélek, amikor valaki tényleg komolyan veszi ezt, akkor azt gondolja magába, hogy hát ebből a checklistából én mindent ki tudok pipálni, ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan. Minden megvan, amit én emberileg meg tudok ezért az ügyért tenni, tehát Jézusnak az ajtón belül kell lennie. Mi okom lehetne rá, vagy miből gondolhatnám, hogy Jézus az ajtón kívül áll? Belül kell lennie. Én úgy gondolom, hogy sok helyen van probléma, de én, amit emberileg lehetett, megtettem. Mi más tudnék még tenni? Jézusnak belül kell lennie az ajtón, én nem tudok ennél többet tenni. Hát én imádkozom, hogy jöjjön be, ha kívül van, de én aztán kinyitom az ajtót, én kinyitottam, mit tudok még tenni, ugye ezen kívül. Általában sokan így gondolkodnak erről, hogy széttárják a karjukat, szomorú és lesújtó ez a diagnózis, de én kicsi vagyok ahhoz, hogy ezen változtassak. Én a magam életében, amit lehetett, megtettem. Elmesélek egy történetet, ami igaz történet, való életből származik. Nem fogom megnevezni a szereplőket, és a cselekményt is egy kicsit átkozmetikáztam azért, mert nem az a lényeg, hanem magának a történetnek a tanulsága a lényeg, ami valóban megtörtént. Egy gyülekezeti tag felkereste a lelkészét, és elmesélte neki, hogy gondjai vannak. Nagyon komoly gondjai vannak, összecsaptak a hullámok a feje fölött. Vannak munkahelyi problémái, megoldhatatlan munkahelyi problémái, megoldhatatlan anyagi problémái, megoldhatatlan lakhatási problémái, egészségügyi problémái és családi problémái. Úgy egyszerre minden. Nem is tudom, hogy még lehet-e valamit találni, valami területet, ahol neki problémái ne lettek volna. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok, remélem itt senkinek nincsenek ilyen problémái, de neki minden összejött egyszerre. És panaszkodott ennek a lelkésznek, hogy én szeretem az Istent, én hiszek benne, én bízom benne. Tudom, hogy mindent neki köszönhetek, de most úgy érzem, hogy minthogyha hátat fordított volna nekem. Én azt is tudom, hogy nem én vagyok az életem ura, hanem Isten az, aki az életemet a kezében tartja, de eddig ez valahogy működött. Segítségül hívtam őt, ha voltak is problémák, akkor azért azokat valahogy sikerült megoldani. Akkor sem magamnak tulajdonítottam a dicsőséget, de azért valahogy mindig túl voltunk rajta. De most nem vagyok túl rajtuk, most egyre nehezebb az életem, és nem látok reményt sem, hogy ezek megoldódnának. Valamit lehet, hogy elrontottam, vagy valamit rosszul csinálok? Mi változott meg? És azt mondja, hogy már ez annyi ideje tart, és annyi ideje várok a változásra, és annyit imádkozom, és annyit böjtölök, és semmi nem történik, hogy kezdtem Istentől eltávolodni. Depressziós vagyok, nem találom a helyem, rossz kedvem van, és a környezetemre is ez kihat. És nem tudom, hogy mit tegyek. Tanácstalan vagyok. És az imáimra, mintha nem érkezne felelet. Nem tudom, találkoztatok-e már ilyen esettel. Sajnos előfordul ilyen. Mit lehet tanácsolni egy ilyen embernek? Hát ugye legjobb tudásunkkal azt mondanánk neki, hogy tartson ki az imában. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És ez igaz. Ez a tanács jó tanács. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem. Itt nyilván egy kísértésben volt, hogy kitart-e ezen az úton, vagy nem tart ki. hogy hátat fordít. És ő gondolkodott már azon, hogy ez az egésznek hátat fordítson. De a lelkész nem ezt mondta neki, megkérdezte tőle, hogy mit szoktál kérni az imádságaidban. És ő elmondta, hogy hát végig sorolom az egész életemet, az én gondjaimat, és kérem az ő segítségét tételesen erre és arra is, és megpróbálom rábízni ezt, de hát nem történik semmi. És akkor ezt mondta neki a lelkész, akkor most egy kicsit változtass a te imádságodon, ne azokra a problémákra kér megoldást, amelyeket nem látsz, hanem azokra, amelyeket látsz, hanem azokra kér, amelyeket nem látsz, amelyekről nem tudsz. Adj szabad kezet Krisztusnak. Van ehhez bátorságod? Miért kell ehhez bátorság? Azért, mert az ember úgy működik, hogy amit nem akar látni, azt nem látja. És mi az, amit nem akarunk látni? Hát azok a dolgok, amelyek számunkra nagyon érzékenyek és nagyon fájnak. Mi ezekkel nem foglalkozunk, mert még gondolni sem akarunk arra, hogy ezzel esetleg valami baj történhet. Az ember nagyon jól tud fókuszálni azokra a dolgokra, amelyekre, ahol valami megoldási lehetőség körvonalazódik számára, hogy ott mit kellene tenni, vagy mi kellene, hogy ott történjen. De vannak olyan területek, amelyekre még gondolni sem szeretünk. És eltelt valamennyi idő, és újra találkoztak, és a lelkész megkérdezte, hogy javult-e a helyzeted. És azt mondta neki ez az ember, hogy nagyon sokat javult a helyzetem, de a problémáim nem oldódtak meg. Hát akkor mi javult? Kérdezi a lelkész. És elmesélte ez az illető, hogy egyik napról a másikra nagy beteg lett a kislányuk. Az orvos azt mondta, hogy lehet, hogy már csak nagyon rövid ideig fog élni. Valószínűleg nincs rá megoldás, nincs gyógyulás ebből a betegségből. És azt mondja, hogy egy pillanat alatt omlott össze az élete, mert nemhogy szabadulás jött volna, hanem mindennél nagyobb baj jött. És úgy érezte, hogy itt most már tényleg mindennek vége. És újra arra gondolt, hogy talán kiszáll ebből a dologból, mert itt valami nem működik, itt a Jóisten nemhogy segítene, hanem egyre mélyebbre és mélyebbre nyomja. És azt mondja, hogy nem tudtam megtenni. Elhatároztam, hogy a végére járok, hogy hol van az Isten, és miért történik mindez. És kezdtem nagyon komolyan imádkozni, a nyomorúságban az ember tud komolyan imádkozni. Bárcsak akkor is tudnánk komolyan imádkozni, amikor nincs nyomorúság. De amikor nyomorúság van, akkor ez nem nehéz. És imádkoztam, de nem jött válasz. Nem jött megerősítés, hogy meggyógyul a gyerek, és nem tudtam belenyugodni abba sem, hogy nem gyógyul meg. És nem értettem, hogy ez az egész miért van, és nem változott semmi. És újra imádkoztam, és újra nem változott semmi. És még erősebb volt a késztetés, hogy ezt hagyjam abba, ez nem működik. De nem hagytam abba, még mindig nem tudtam abba hagyni. Újra és újra leborultam, teltek a napok. Aztán egyszer észrevettem valami mást. Változás a helyzetemben nem történt, de észrevettem valami mást. Azt vettem észre, hogy a rossz hír óta elfelejtettem az összes problémámat, amelyek évek óta betöltötték az életemet, amelyek keserűvé tették az egész életemet, most ilyen hangyányiak lettek. Nem is érdekeltek. Még csodálkoztam is, hogy miért nem. Minden megszépült és jó lett, ahhoz képest, a bajhoz képest, hogy elveszíthetjük a gyerekünket. Úgy voltam vele, hogy inkább legyenek ezek, csak a gyerekünket ne veszítsük el. Még a családon belül is megszűntek a viták. Mindenki csak erre az egy dologra figyelt. És ezt töltötte be a látóterét. Még a bosszantásuknak is tudtam örülni. Másik felismerésem az volt, amikor rájöttem, hogy a korábbi válságomnak mi volt a valódi oka. Miért voltam feszült, örömtelen, csükkett? Miért rosszkedvűek az emberek? Miért panaszkodnak az emberek? Mi szokott lenni a mi rosszkedvünknek, vagy a panaszainknak az oka? Hát a körülmények, nem? A körülmények, vagy mások, akik ezt vagy azt csinálják, vagy azt teszik. Ez történt, ezt csinálta, azt csinálta, és az én életemre ez ilyen és olyan hatással volt. Van. Ha a körülmények nem lennének ilyenek, ha mások nem úgy viselkednének, ahogyan viselkednek, akkor minden rendben lenne. Akkor az életem rendben lenne, akkor én jókedvű lennék, akkor békességem lenne, akkor nem lenne semmi gond. Na de ha körülmények megkeserítik az életemet, ugye így szoktunk gondolkodni. Amikor a körülményeket, vagy pedig másokat teszek felelőssé az én rossz kedvemért, vagy az én gondjaimért, akkor valójában azt akarom, hogy a dolgok úgy működjenek, ahogyan azt én jónak látom. Nem? Valójában azt akarom, hogy a dolgok úgy működjenek, ahogy az nekem tetszik, ahogy az nekem, az én elképzelésem szerint történik. Ha nem úgy működnek a dolgok, ahogyan azt én jónak látom, ha mások nem úgy viselkednek, ahogyan azt én helyesnek látom, és meg tudjuk magyarázni, hogy ja, ezt nem én gondolom így, hát az így a normális, annak így kellene működnie. De tulajdonképpen én bennem van egy skála, én bennem van egy mérce, hogy abba annak bele kell férnie. Lehet, hogy másoknak is ez a mércéje, de az enyém az biztos, hogy ez. Ha ebben a mércében nem férnek bele a körülmények és a mások viselkedése, akkor mi fog történni? Kiborulok, lázadok, rosszkedvű leszek, indulatba jövök, reagálok. Nem tudom elfogadni és nem tudom feldolgozni. Mit nem tudok feldolgozni? Hogy nem az én kezemben van az irányítás. Nem úgy történik minden, ahogyan én azt szeretném. Ez történik. Valójában ez van, ami rossz kedvünk mögött. Beszélünk mi szolgálatról és szolgálatkészségről, tudjuk, hogy Jézus ezt tanította, hogy nekünk szolgálnunk kell, szolgáló életet kell élnünk, de az életben a végsőkig ragaszkodunk ahhoz, hogy mi legyünk az urak. És nem mások fölött akarunk mi urak lenni, mi jó keresztények vagyunk, mi nem akarunk senkit elnyomni, mi csak a körülmények fölött akarunk uralkodni, hogy mi tudjuk megoldani a problémáinkat, azok legyenek a mi kezünkbe, mi tudjunk fölöttük ellenőrzést gyakorolni, és ne a körülmények uralkodjanak mi fölöttünk. És hogyha tudunk uralkodni, akkor mi kedvesek és jókedvűek leszünk. Akkor mi nagyon tudunk szeretni. Mi ki is tudjuk mutatni a szeretetünket. Csak azok a fránya körülmények ne lennének, mert azok miatt mi nem, most nem tudjuk kimutatni sajnos. Így működik sajnos az ember. Érdemes megjegyezni, hogy minden rossz, ami az embernek árnyékot borít a homlokára, a szomorúság, a bénító félelem. Éreztetek már ilyet? Hogy az ember szorongva kell és szorongva fekszik. Az idegesség, a csüggedés, a rossz kedv, az elégedetlenség, a panaszkodás, az önsajnálat, ezek nem a körülmények miatt vannak. Ezek azért vannak, mert nem tudom elfogadni, hogy a dolgok nem úgy történnek, ahogy én szeretném. Tulajdonképpen belőlünk fakadnak, a mi énünkből fakadnak, a mi belső igazságérzetünkből, a mi belső elképzeléseinkből fakadnak, ahogyan én szeretném. És amikor jön egy igazi probléma, egy igazán súlyos probléma, akkor pánikba esünk, akkor ez az én szeretném, énem akkor összeesik, összecsuklik, és hirtelen eltűnik minden baj. Hirtelen már nem zavar. Mert most van valami más, ami igazán zavar. És ennek a testvérnek tulajdonképpen lehult a szeméről a hályog. Ő meglátta magát a maga mezítelenségében. Tulajdonképpen Krisztustól kapott szemgyógyító írt. Krisztustól ő így kapott szemgyógyító írt. Az ő alapproblémái nem oldódtak meg, de a látása kitisztult, és ezzel a tiszta látással jöttek az újabb felismerések. Rájött, hogy az ő vallásos élete mennyire tele volt képmutatással. Hogy a szelídség leple alatt hányszor terhelt meg másokat a saját akaratával, a saját elvárásaival, és azokkal a terhekkel, amelyeket neki sem kellett volna hordoznia. Mert mit szoktunk mi csinálni? Tele van az életem problémával, ugye a körülmények miatt, nem bírom már ezt cipelni, és akkor ráteszem a körülöttem levőkre, a szeretteimre, a barátaimra, panaszolom nekik, hogy ez így, meg úgy, és nyomom őrájuk is a terheket, hogy ők is érezzék, hogy milyen nagy a baj, hogy ezzel, meg azzal, meg másokkal, ne csak engem nyomjon el. Persze ez egy ösztönös emberi gondolkodás, hogy nem bírom már ezt a terhet cipelni, akkor valaki segítsen. Legalább hadd osszam meg, és érezzél velem együtt, és értsél velem egyet, hogy a körülmények a hibások, még akkor is, ha te esetleg nem így gondolod, de legalább érezzem, hogy velem együtt érzel. Hányszor követünk el ilyen lelki erőszakot másokon? És rájött ez a testvér, hogy amit ő magán igazságnak, fehér ruhának gondolt, az valójában egy koszos mezítelenség. Hogy nincs hite, hogy nem tudja a terheit átadni, nem tudja a vezetést, a kormányt Krisztus kezébe adni. Mert ugye mi lenne a megoldás? Az lenne a megoldás, hogy engedjük el ezt a görcsös szorítást, hogy az én kezembe kell legyen a gyeplő a saját életünk fölött. Nyilván az ember meg kell tegye azt, ami a hatalmában áll, de ha nem sikerül, ha nem tudok a körülményeken uralkodni, ha nem tudok másokat befolyásolni, hogy a normáknak megfelelően viselkedjenek, akkor ezt engedjem el. Hát Krisztus nem ezért van az életünkben, hogy hordozzon bennünket, hogy ő vezessen minket, és mi menjünk, hogy ő legyen az életünk ura, és nem mi legyünk a magunk életének az ura, és a körülményeknek az ura. Mikortól lép be Krisztus az életembe? Mikor jön be azon a bizonyos ajtón? Mi ennek a feltétele? Behívom, mindannyian behívjuk, de mi kell a részemről? Nem elég behívnom, meg is kell benne bízni. Meg is kell benne bízni. Behívhatom, és megtehetem azt, hogy elpanaszolom neki, hogy Uram, miért nem segítesz, hogy úrrá tudjak lenni a körülményeimen? Meghallgat, de én továbbra is az én magam kezébe akarom tartani az irányítást. Ő segítsen nekem, hogy én tudjam az irányítást a magam kezébe tartani. Ha behívom az életében, az azt jelenti, hogy meg kell bíznom benne, és át kell tudnom neki az irányítást, át kell tudnom neki az én terheimet, az én gondjaimat, mindenemet a kezébe kell tudjam adni. Azt is, amit adott, és azt is, amit el akar venni. A szemgyógyító ír az, amikor az ember meglátja a saját valóságos állapotát, ahogyan Isten lát minket. Amikor meglátjuk azt, hogy most, amikor azt gondolom, hogy belül van, akkor ő valójában kívül van. Amikor rájövök, hogy én Istenre hivatkozom, és őróla beszélek, de az én mindennapi életemben nem tudok vele együtt lenni. Mert oda nem engedem az én dolgaimhoz hozzáférni. A cselekedetek szintjén ragaszkodom ahhoz, hogy én tartsam az életemet a saját kezemben. És ezt jelenti az, hogy tulajdonképpen nincs hitem benne. Nem tudok igazán hinni benne. Hiszem azt, amit mond, hiszem, hogy igazság, amit képvisel, hiszem azt, hogy amit ő tett, az igazság, és azt értem tette, de az, hogy az életemet mindenestől a kezébe adjam. És ugye beszéljünk a bűnökről is. A bűnök azok mik? A bűnök azok olyan döntések, amiről tudom, hogy Isten gyűlöli, de én mégis megteszem, Miért teszem meg? Azért teszem meg, mert azt gondolom, hogy ha nem teszem meg, akkor vége az életemnek. Valami engem rávisz. Mintha a kezemet vágnák le, hogyha azt nem tehetem meg. Nem is gondolkodom rajta. Az is ebből fakad, hogy nem tudom rábízni azokat a rettenetes következményeket, hogy mi fog történni, ha én ezt nem követem el. Ugye akár mire gondolok, akár egy kívánság kielégítésére, vagy egy indulat kitörésre. Ha én most nem mondhatom meg a véleményemet, mert most ezt vagy azt tette, és én nem mondhatom el neki, és nem emelhetem fel a hangomat, hát az katasztrófa, hát ezt nem lehet, hát ezt muszáj megtennem. Miért? Mert nem bízom abban, hogy Isten meg tudja oldani ezt a problémát. Nem úgy fog megoldódni, hogy én szeretném, valószínűleg. Tehát látszólag nem lesz elég tétel a sérelmeimre, de ő meg tudja oldani. Ha én tudnám hinni, hogy ő meg tudja oldani az én problémámat, akkor mernék nem elkövetni bűnt. De én nem hiszek neki. Én nem hiszek benne annyira, hogy ezt megmerjem tenni. Nézzétek el nekem, nyilván nem ennyire egyszerű minden eset. Tehát vannak azért itt nagyon mély kötöttségek, és vannak olyan az embernek olyan dolgai, amiben nem olyan könnyű kijönni, de végső soron minden ide fut ki, hogy hiszek neki, és rámerem bízni az életemet, vagy nem merem rábízni minden egyes dologban. Az időnk nem engedi, hogy most ezt tovább fejtegessük és tovább bontogassunk. Én ma tulajdonképpen csak erről szerettem volna nektek beszélni, hogy mit jelent az a bizonyos szemgyógyító ír. Hogy mi történik, amikor az Isten leveszi a hályogot a szemünkről. Nem mást jelent, mint azt, hogy felismerjük magunkat úgy, ahogyan ő lát. Amikor a valóságában látjuk meg a saját életünket és a saját helyzetünket, és nem a magunk szűrőjén keresztül. És ezután, ha ezt felismertük, ez a gyógyulás első lépcsője. Utána jön a következő. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Védj tőlem fehér ruhákat. Ezekről egyenként lehetne sokat beszélni, hogy hogyan lehet tőle venni ezeket, hogy végül tényleg ezeket birtokoljuk. De most idáig tudtunk eljutni, és majd talán legközelebb folytatjuk a következő gondolatokkal is. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez az áttörés a mi életünkben is megtörténjen, hogy kinek milyen megkötözöttsége van, mindenkinek vannak nyomorúságai. De hogy a Jóisten adjon nekünk bátorságot, hogy kérjünk tőle ilyen szemgyógyító írt, hogy tudjunk és merjünk szembenézni a mi saját életünk nyomorúságaival, hogy elinduljon végre az a bizonyos gyógyulás. Ha valakinek nincsen ilyen, akkor hála a jó Istennek, örüljünk neki, de akinek van ilyen nyomorúsága, nekem elég sok van. Merjünk tőle kérni erre szemgyógyítóért, és aztán kérjünk tőle minden egyebet. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Akik tehetjük, leborulva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted Jézus, ami megváltunk nevében. Istenünk, köszönjük szépen, hogy olyan nagy erőfeszítést teszel és küzdesz azért, hogy azok, akik téged keresnek, akik te utánad vágyakoznak, téged valóban megtalálhassanak. És Urunk, olyan sokszor hallottuk már ezeket az igéket, hogy te az ajtónkon kívül állsz, hogy hiával vagyunk sok mindennek, hogy szegények vagyunk valójában, de olyan nehéz nekünk ezzel szóba állni. Hiszen ami rajtunk áll, megpróbálunk mindent megtenni, hogy a te kezedbe adjuk a mi életünket. De Urunk, kérünk most téged, hogy ahogyan itt az igében olvastuk, kérhetünk tőled szemgyógyító írt. És nyisd meg a mi szemeinket, hogy meglássuk magunkat valóban abban az állapotban, amilyenben vagyunk a te szemeiddel, hogy lássuk, hogy mi az, ami híja még az életünknek, hogy valóban tudjuk azokat is kérni. Istenünk, megrendítő arra gondolni, hogy az embert mennyi minden fogva tudja tartani. És nekünk is elszorul a szívünk, hogyha arra gondolunk, hogy mi minden helyreállítani való van még az én életemben. De kérjük, adj nekünk bátorságot, hogy ne féljünk ezt tőled kérni. Istenünk, hálásan köszönjük azt, hogy te ilyen szeretettel és ilyen tapintattal nyitogatod a mi szemeinket, és szeretnéd, hogyha valóban a mi életünk célba érne. És köszönjük, hogy erre minden esélyünk és minden lehetőségünk megvan, az a bizonyos ajtó nyitva van még, és te tárt karokkal fogadsz minket. Add, Uram, hogy ez a találkozás végül teljes szépségében létrejöjjön. Jézusom, megváltónk nevében. Amen.